A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Trend FM hallgatóit, és köszönöm a meghívást.
Köszönjük, hogy itt van, és hát a beszélgetésünk apropóját mi másodnál, mint a nemzeti konzultáció, tekintettel arra, hogy tematikus csatornában ülünk, nyilván elsősorban bennünket a gazdaságot érintő része érdekel. Miért gondolja, hogy a kormány, hogy szükség van nemzeti konzultációra, például megszondázni a választópolgárokat arról, hogy 200.000 forintos minimálbér, adókedvezmények a KKV-knak, SZIA visszatérítés, hitelmoratórium. Ezeket elméletileg meg tudná hozni a kormány saját hatáskörében is, nem?
Magyarország kormánya a közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, és hát nemzetközileg is egyedülálló módon lehetővé tesszük azt, hogy két választás között is a polgárok a számukra fontos kérdésekben el tudják mondani a véleményüket. Ha jól számolok, akkor egyébként ez a 13. nemzeti konzultáció, amely épp most van folyamatban egészen augusztus 25-éig. Megkérdeztük már a polgárok véleményét például a nyugdíjakról, az új alkotmányról, még 2011-ben volt egy szociális konzultáció, gazdasági konzultáció, de az illegális migrációról is kérdeztük már őket, a családok védelméről, a járvány kezelésről, és most pedig a járvány utáni életről. Miért tartjuk fontosnak ezt a nemzeti konzultációt? Azért, mert ez erősíti a demokráciát, és mindig segít megtámasztani a kormánynak a közéleti álláspontját. Ugye a konzultáció sosem marad következmény nélkül, akkor a polgárok elmondják a véleményüket, akkor azt mindig követi valamilyen fajta döntés, intézkedés a Magyar Országgyűlésben, vagy épp a kormányüléseken, úgyhogy ez egy rendkívül jó eszköz a polgároknak is arra, hogy a kormánnyal meg tudják osztani az álláspontjukat, és hadd mondjak egy gyakorlatias példát arra is, hogy mi a haszna a nemzeti konzultációnak. Az ezt megelőző nemzeti konzultációban tettük fel azt a kérdést, hogy szükség van-e védettségi igazolványra a magyar polgárok szerint azoknak, akik ugye már megkapták ezt az oltást, és a védettségi igazolványjal rendelkezők, azok plusz jogosultságokat tudjanak igénybe venni azokhoz képest, akik ugye nem kapták még meg ezt az oltást. Nagy többség a válaszadóknak azt mondta, hogy igen, szükség van ilyen védettségigazolványra. Ezt a döntést meg is hoztuk. Nagyon sokan támadták ezt az intézkedést külföldön és belföldön egyaránt, de mi azt mondtuk, hogy elnézést, megkérdeztük a magyar polgároknak a véleményét erről, és ők döntő többségében, nagyon nagy arányban azt mondták, hogy szükség van erre az intézkedésre. És hogyha ezt nem tudtuk volna bevezetni, a védettségigazolványt, akkor legalább 2 hónappal később kerülhetett volna sor a nyitásra, ami óriási gazdasági károkat okozott volna. Ilyen módon azonban Európa többi országához képest egy 1,5-2 hónappal hamarabb tudtunk nyitni az üzletek, a vendéglátó helyek tekintetében, és ez döntő részben egyébként a nemzeti konzultációban elhangzott véleményeknek volt köszönhető.
Az alábbi témaköröket már említettem, de akkor nézzük részletesen, hogy mégis mi a kormányzati elképzelés a 200.000 forintos minimálbérről, tekintettel arra, mert a mérleg másik serpenyőbe pedig azok a cégek kerülnek, amelyek nem tudják igazdálkodni a megemelt minimálbért.
Ugye mi azt mondjuk, hogy a járványt követően egy megváltozott világban élünk már. Ez nem csak nálunk, hanem globálisan elmondható. A járványt követően egy veszélyesebb élet folytatódik. Egyrészt nem tudjuk megmondani, elképzelhető, hogy lesznek még újabb betegségek vagy járványok. Ugye több véleményt hallottunk ezzel kapcsolatban. Nem tudjuk megmondani azt sem, hogy a gazdaság világszinten mit fog produkálni, és egészen biztosan erősödni fog az illegális bevándorlás, az illegális migráció világszerte. Úgyhogy ebben a szituációban, ebben az új és veszélyesebb világban felértékelődik az az ország, amelyik biztonságos, és amelyik gazdaságilag független tud lenni. Mi egy ilyen Magyarországot akarunk, egy ilyen Magyarországot építünk. És hát nyilvánvalóan ennek egy fontos alappillére az, hogy aki dolgozik, az megfelelő bért kapjon, és ezért egy komoly minimálbér emeléssel kapcsolatos kérdés is szerepel a konzultációban, ez pedig a 200.000 forintos minimálbér, hogyha a válaszadók nagy többsége azt gondolja, hogy erre szükség van. Nyilván prognosztizálható, hogy azért ez így lesz, de hát ugye mindenki elmondhatja a véleményét, akkor ez már akár jövő évnek az elejétől.
Tehát elméletileg a 200.000 forintos minimálbér jövő évtől itt lehet velünk?
Akár igen, azt gondolom, hogy igen, nyilván meg kell várni itt a konzultációnak a lezárását. Augusztus 25-ig egyébként mindenki elmondhatja a véleményét. Ugye papír alapon megkapták a polgárok a konzultációt, de ez online is természetesen kitölthető, és augusztus 25-ét követően lesz egy értékelése a konzultációnak, mely kérdése, tehát milyen válaszok érkeznek a különböző kérdésekre, és azt követően, ahogy említettem, egyetlen egy konzultáció sem maradt következmények nélkül, azt szerintem septiben kormányzati és országgyűlési döntések, illetve intézkedések követik majd.
Itt van még a hitelmoratórium kérdésköre, elméletileg egyébként ugye ez nyár végéig van meghosszabbítva, mire lehet tippelni, mondjuk a válaszadóknak a többsége azt fogja mondani, hogy továbbra is érdekelt a hitelmoratórium fenntartásában, akkor a kormány meghosszabbítja?
Az elmúlt hetekben, az elmúlt egy hónapban képviselőtársaim egyébként közösen részt vettem egy országjárásban, ahol nagyon sok polgárral tudtunk találkozni az ország szinte mindegyik vidékén. Nagyon régóta nem tudott már a közélet tartani, hogy sort keríteni ilyen típusú találkozásokra, hiszen a vírusos időszakban ugye korlátozva volt ennek a lehetősége, de ezt meg lehetett tenni az elmúlt időszakban, és nagyon sok véleményt kaptunk egyébként ezzel a kapcsolatban. Az egyik pont a hitelmoratórium kérdése volt. Én azt látom, azt érzem, nekem ez a személyes tapasztalatom az országjárást követően, hogy a magyar polgárok igenis igénylik azt, hogy ez a fajta intézkedés, ez az eszköz, ez meghosszabbodjon, a kormány pedig meg fogja fontolni nyilvánvalóan a polgároknak a véleményét.
Sok a potyautas rendszerben, ugye gondolom, találkoznak azért ezzel a véleménnyel is.
Még egyszer mondom, itt 25-ig még elmondhatják a polgárok a véleményüket, és utána nyilvánvalóan sor kerül majd egy értékelésre, és biztos vagyok benne, hogy ezt még a követi akár személyes vagy szakmai konzultáció az érintett szereplőkkel.
És van még egy nagyon fontos tétel, ez pedig a személyi jövedelemadó visszatérítés. Hát gondolom, miután 2022-ben országgyűlési választások lesznek, nem az első helyről kapja meg, hogy ez egy választási költségvetési tétel.
Nem készítünk választási költségvetést, sosem készítettünk ilyet. A polgárok érdekeit vesszük figyelembe, és ilyen módon hozzuk meg a döntéseket. Tehát, hogyha a kérdést úgy teszi fel, hogy ez a típusú adórendszert érintő kedvezmény, ami a polgárok számára jó lehet a hétköznapi életben, ez szolgálja az ő érdeküket, és ők ezt akarják, akkor azt mondom, hogy természetesen igen, és a kormány a döntéseit azt ebbe az irányba fogja vinni.
Többször szóba került már, hogy meddig tart a konzultáció, tehát augusztus 25-ig van lehetőség a polgároknak vélemény nyilvánítani. Van-e valami visszajelzés, már tudnak-e már valamit, ami pontos számokra utal, mekkora az érdeklődés?
A konzultáció eredményéről, vagy részeredményéről természetesen nem tudok beszámolni. Arról azonban tudom tájékoztatni a Trend FM kedves hallgatóit, hogy eddig körülbelül mennyien töltötték ki a nemzeti konzultációt. Közel 550.000 polgár mondta el eddig a véleményét. Hamarosan majd egy újabb adatot is azt gondolom, hogy nyilvánosságra tudunk hozni. Mindenkit arra biztatok, mivel ez tényleg egy jó lehetőség, hogy két választás között fontos kérdésekben mindenki elmondhassa a véleményét, éljen a nemzeti konzultáció adta a lehetőséggel.
A legutóbbi nemzeti konzultációnak a számai alapján ezzel a részeredménnyel, mármint a kvázi visszajelzés elégedettek?
Időarányosan igen, hogyha lehet ilyet mondani egy konzultáció esetében, de én úgy gondolom, hogy még itt a következő hetekben biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fognak csatlakozni és mondják el a véleményüket.
Mennyire tudják akadálymentesíteni a konzultáción való részvételt, hiszen fontos tétel az is, hogy minden polgártárs elméletileg tudjon véleményt mondani.
Ez így van, visszatérve még az előző kérdésre, csak hadd mondjak egy konkrétumot, itt a kitöltések számát tekintve. Ugye az élet újraindításáról szóló konzultációt, amelyre 2021. februárjában és márciusában került sor, 528 000 töltötték és mondták el a véleményüket. Itt nekem most a legfrissebb adatom a mostani konzultációval kapcsolatban ez a közel 550 ezer, tehát már az előzőt meghaladta, és biztos vagyok benne, hogy még ez fog feljebb menni. A konzultáció akadálymentesítése, ez egy rendkívül fontos kérdés, mert Magyarország kormány, hogy említettem, a párbeszédre alapozza a közéleti munkáját, és az is törekvésünk, hogy mindenki, aki akar, el akarja mondani a véleményét, az részt tudjon venni a nemzeti konzultációban, ezért különösen figyelünk azokra a társadalmi csoportokra, ahol speciális igények jelennek meg, ilyenek például a vakok és gyengénlátók, vagy éppen a siketek és nagyot hallók, ugye közel 200 ezer honfitársunkról beszélünk egyébként, és mind a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, mind pedig a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége megkeresett bennünket, hogy ők is részt akarnak venni ebben a nemzeti konzultációban, így volt ez egyébként korábban is, és mi azt mondtuk, hogy persze ez rendben van, de mondják meg, hogy mi a legjobb eszköz arra, mi a legjobb technika, hogy ők ebben részt tudjanak venni. Tehát az ő kérésük és az általuk megfogalmazott szakmai javaslat alapján tettük ilyen módon akadálymentessé a nemzeti konzultációt, úgyhogy vak és gyengénlátó, siket és nagyot halló honfitársaink is el tudják mondani ilyen módon a véleményüket, amit én egyébként nagyon fontosnak tartok, mert mindenki számára meg kell teremteni a lehetőséget, ki véleményt akar mondani, az meg is tudja tenni.
Mi lesz a menetrend, amennyiben elérkezik 25-e, mennyi idő betelik a feldolgozása, valamint ugye többször beszéltünk arról a döntések meghozatala több témakörben.
Így van. 25-éig hirdettünk meg ugye a mostani konzultációt, hogyha nem hosszabbodik meg ennek a határideje, tehát 25-én ténylegesen véget ér, akkor azt gondolom, hogy egy-két hetes értékelés tudja ezt követni, majd utána ugye szeptember közepén már az országgyűlés az megkezdi a munkáját, a kormány pedig szinte folyamatosan ülésezik, úgyhogy én szeptemberben már egészen biztosan számítok, hogy az előbb fogalmaztam következményre a konzultáció tekintetében.
Nagyjából egyébként ez a intervallum, időintervallum szokta jellemezni a konzultációkat, hogyha visszaugrunk a mögöttünk lévő 12-re, mármint ez a 2-3 hónapos időszak?
Volt, amelyik hosszabb volt, volt, amelyik rövidebb volt, volt, amelyik például csak online volt kitölthető, de főszabály szerint azt tudom mondani, hogy igen, nagyjából ebben a menetrendben és ebben a ritmusban mennek, haladnak előre ezek a nemzeti konzultációk. Én úgy látom, hogy ez egy rendkívül jó lehetőség a demokráciának a megerősítésére, és azt is látom és tapasztalom, hogy ez már egy ilyen nemzetközi mintává kezd válni, tehát más kormányok is érdeklődnek arról, hogy hogyan is néz ki ez a konzultáció.
Hát, gondolom a franciák is.
Gondolom, hogy azért, mert ők is igénybe akarják ezt venni. Ez mindig jó dolog, hogyha egy ország, egy kormány megkérdezi a polgároknak a véleményét, és még egyszer mondom, két választás között is lehetőséget ad ez a véleménymondásra. Nyilván ez akkor tud hiteles lenni, hogyha mindig követi ezt valamilyen fajta intézkedés és döntés, mint ahogy Magyarországon ez így is történik.
Említette, hogy országjáráson vett részt, mik a benyomásai, most a hitelmoratóriumot leszámítva, hiszen azt már kibeszéltük, de hogy összességében hogy élik meg Magyarországon a koronavírus utáni helyzetet az állampolgárok, mire van igény, mire kérik az államnak a beavatkozását összességében?
Valóban nagyon sok emberrel találkoztunk itt az elmúlt hetekben, és én azt láttam, hogy a polgárok nagyon-nagyon ki vannak éhezve ezekre a találkozókra, hiszen a közösségi élet gyakorlatilag sajnos koronavírus járvány miatt szinte teljesen háttérbe szorult. Ezek az országjárásos találkozók lehetőséget adtak arra, hogy összejöjjünk, beszélgessünk egy picit, és a polgárok el tudják mondani a véleményüket, benyomásukat, kérdéseket tegyenek fel, kormányzati szereplőknek javaslatokat mondjanak, megfogalmazzák adott esetben építőjellegű kritikáikat, mert ezt is szívesen vesszük. Ugye hát, hogyha itt vagyunk a stúdióban, és szóba került a koronavírus járvány, akkor mindenképpen a köszönetet meg kell fogalmazni, azt gondolom, hiszen nagyon sokan dolgoztak és küzdöttek itt az elmúlt másfél évben a vírussal kapcsolatban, úgyhogy én az egészségügyi dolgozókat mindenképpen kiemelném, a katonákat, a rendőröket, a szociális szektornak a dolgozóit, a közigazgatásban dolgozókat, a kereskedelemben dolgozókat, a tanárokat, a gazdákat, a szülőket és mindenki, aki a saját területén maximálisan nyújtotta azt, amit tud a legjobbat, és becsülettel helytált. Köszönettel tartozunk nekik, és büszkék lehetünk rájuk. Ugye három dolog kellett ahhoz, hogy a harmadik hullámon túl tudjunk lenni, a harmadik hullámot le tudjuk törni. Egyrészt az egészségügyi dolgozóknak a hősies munkája, a helytállása, nagyon komoly szakmaiság, ugye nem omlott össze Magyarországon az egészségügy, és ha néztük azért az internetet és a televíziót, akkor azt láttuk, hogy nemzetközileg nagyon sok helyen sajnos megroppantak a kórházak és az egészségügyi intézmények, de hát ugye itt az első hullámnál pont az volt a mi stratégiánk, amikor György Pál ugye mindenkinek mondta, hogy maradjunk otthon, hogy felkészüljünk arra, mind infrastruktúrálisan, mind pedig a személyi állomány tekintetében, hogyha jön a következő nagy rohom, akkor az egészségügy azt tudja bírni, és ez így is történt, köszönet és hála érte. Kellett még a sikerhez a polgároknak a helytállása, úgyhogy én a rádióhallgatóknak is ezúton szeretnék köszönetet mondani. A szülők, a nagyszülők, akik dolgoztak különböző munkahelyeken, mind-mind köszönetet érdemelnek. Fegyelmezettek voltak, és betartották nagyon nagy részben a szabályokat, ami kellett szintén a sikerhez. Másrészt pedig a sikeres oltási kampány volt, ami ugye nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy el tudjunk jutni. De itt a keleti vakcináknak az alkalmazása, hiszen nem lettek volna keleti vakcinák, akkor fele annyian lennénk most ugye beoltva. Azt is el kell mondani, hogy azért a baloldal végig egy aknamunkát végzett ebben az egész oltási kampányban. Kritizálták az egészségügyet, a járványügyi szakembereket, orvosokat és ápolókat. Úgyhogy amikor nyitni kellett, akkor ők zárni akartak, amikor zárni kellett, ők nyitást emlegettek folyamatosan, és hát cseleztek össze-vissza, mert ugye azt mondták a támogatóiknak, hogy veszélyes az oltás, és ne oltassátok be magatokat, egy oltás ellenes baloldal képét láthattuk, közben pedig a baloldali politikusok azért regisztráltak, és magukat pedig beoltatták, úgyhogy...
Egyébként ide tartozóan elégedettek a közvéleménykutatásokkal, maga felmérésekkel, mert mint ami a koronavírus okozta gazdasági és társadalmi sokk után artikulálódik?
Hát nézze, e tekintetben a legkevésbé sem érdekelt bennünket a felmérés meg a közvéleménykutatás, azon dolgoztunk, tényleg nagyon sokakkal együtt válnak vetve, hogy le tudjuk törni ezt a vírus, és meg tudjuk menteni az életeket. Ez a lehetőségekhez képest azt gondolom, hogy sikerült.
Azóta, mint kiderült egyébként, közös ellenzéki lista lesz 2022-ben, ez a fajta konstrukció még nem élt a bal oldalon, a bal liberális oldalon, nem tartanak tőle?
Nézze, én 1994 óta foglalkozom közélettel, és 2002 óta vagyok országgyűlési képviselő. Azt nem gondoltam volna, hogy 15 évvel, 15 esztendővel az összödi beszéd elhangzását követően magyarországi baloldal vezetőjét még mindig úgy hívják, hogy Gyurcsány Ferenc. Márpedig ez a helyzet, hiszen ugye most megy egy idézőjelbe tett előválasztás, amit mi inkább úgy hívunk, hogy Gyurcsány Show, hiszen mindegyik fontosabb szereplő Gyurcsányhoz van valamilyen módon bekötve. Ott van a felesége Dobrev Klára, ott van az ő személyes választottja Karácsony Gergely, ott van Gyurcsány Bohóca, ugye a Jakab Péter, aki vagy a parlamentben, vagy azon kívül teszi fel a csörgősipkát a fejére Gyurcsány kérésére. Tehát igazából két világnak a versengése, két világnak a küzdelme lesz majd ez a 2022 áprilisi országgyűlési választáson.
És addig viszont egyébként lehet, hogy tematizálja a közületet, akár nemzeti konzultáció, akár pedig az előválasztás. Mire tippel, melyik lesz fókuszban?
Én azt gondolom, hogy a nemzeti konzultáció az egy valós dolog, hiszen ténylegesen megkérdezzük a polgároknak a véleményét, őket érintő fontos kérdésekbe, és amikor majd kiértékeljük ezeket a véleményeket, akkor szépen látni fogják a polgárok, hogy azokat döntések és intézkedések követik. Míg erről az előválasztásról tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy Gyurcsány Show, tehát itt abszolút le vannak osztva a lapok, mind az egyéni választókerületek, mind pedig a miniszterelnök jelöltek személyét illetően, de nyilván majd a polgárok fognak erről elsősorban döntést hozni. Ugye, hogyha megnézzük, hogy kik vagyunk mi, tehát hogy mire lehet számítani a magyarországi polgári oldaltól, a Fidesztől és a KDNP-től, akkor azt tudom mondani, hogy az elmúlt években, az elmúlt ciklusokban nagyon sok olyan tettünk volt, amelyekre büszkék lehetünk. Például a családoknak a támogatása, az, hogy mindig a biztonság mellett tettük le a voksunkat, és a nemzeti újraegyesítésre is sor tudott kerülni. Ugye ez egy régi-régi elmaradás volt.
Azonban itt most meg kell szakítani a beszélgetést, elnézést, mert letelt a műsor első részére szánt 20 percünk. Ennek a hírek utána folytatjuk a napvendégét, mindenképpen maradjanak velünk.
Hamarosan folytatódik a napvendége.